mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké.
Krisztus közöttünk. Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Napi zsolozsmánk egyik imája kívánkozik műsorunk elé mottóként. Így hangzik: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert. Legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéreld lépteinket parancsolataid teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imái által. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A 33. alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmástábort a Miskolci Egyházmegyében, a már megszokott és festői szépségű helyszínen, Irotán. Július 6-án vecsernyével kezdődött a három napon át tartó szüntelen imádság. A hagyományokhoz hűen a liturgikus nap minden szertartását elvégezték, a közötte lévő időben pedig fennhangon olvasták a zsoltárokat. A résztvevők közül többen azt is megfogalmazták, hogy nem csupán zsoltározás az itt töltött idő, hanem sajátos lelki gyakorlat is. Idén Dudás György atya, a propedeutikus szeminárium előjárója ajánlott ehhez gondolatébresztő elmélkedéseket. Laskai Anna munkatársunk talált alkalmat arra, hogy mikrofonja előtt beszélgessen Dudás György atyával, és a három nap alatt mindvégig a résztvevőkkel együtt imádkozó Orosz Atanász püspök atyával. Őket hallgatjuk.
A zsolozsmás napoknak mindig van egy-egy előadója. A téma az mindig az imádság, és visszajáró résztvevőként mondhatom, hogy nagyon jó azt látni, hogy mindig az előadó egyénisége is benne van ezekben az előadásokban, és az is, hogy mennyire személyes dolog az imádság. Hogyan lehetne ezt a három előadást összefoglalni, amit Irotán elhangzott?
Az előadásaimnak a fő mottója az Johannes Hartelnek, egy német teológusnak a gondolata. Ez így hangzik, hogy az imádság nem minden, de imádság nélkül minden semmi. Az imádság mellett, az aktív imádság mellett, amit az imában időben ott töltünk, amellett vannak más feladataink is. Mert természetesen kell a napi dolgainkat, a munkánkat csinálni, viszont ahhoz, hogy ezeket valóban szeretettel, hittel, valódi eredménnyel tudjuk végezni, ez szükséges, hogy mindent áthasson az imádság. És én ezt próbálom kifejteni három előadáson keresztül, és a szamariai asszonynak a történetét hoztam ehhez segítségül. Furcsa, mert elsőre nem az imádságról szól, van benne szó az imádságról, de nem csak erről szól. De azonáltal úgy vélem, hogy nagyon jól ad egy ívet azoknak a gondolatoknak, amelyeket szeretnék elmondani. Az első az, hogy Jézus ott ül a kútnál, és megszólítja az asszonyt, hogy adj innom. És ez nem csupán egy fizikai szükségnek a kielégítésére vonatkozó kérés vagy felszólítás, hanem megmutatja azt is, hogy az imában nem csak az ember vágyik Isten után, hanem sokkal inkább az Isten az, aki keres minket, és mi az imában erre a kérésre adunk egy választ. Tehát elsősorban az Isten keres bennünket, az Isten vágyakozik utánunk, és ez a vágyakozás találkozik a mi vágyakozásunkkal, a mi kéréseinkkel. És úgy vélem, hogyha így gondolunk az imádságra, akkor rájövünk arra, hogy az ima az nem egy teljesítmény, nem szavaknak a mormolása, hanem egy kapcsolat. Egy kapcsolat, amelyre időt kell szánnunk, amelyet ápolni kell, amely nem marad meg anélkül, hogy én ne töltenék időt a másiknak a jelenlétében. A kapcsolat felvétele után következik az is, hogy megnyílunk a másik előtt. Jézus is mondja a szamariai asszonynak, hogy menj, hívd ide férjedet. Rátapint életének az egyik legkritikusabb pontjára. Rátapint arra, ahol dolgoznia kell, ahol ő is igazán érzi azt, hogy ez az, ami mondhatni a szégyenét okozza akár az egész társadalomban is. Mi is így vagyunk az imádságban, hogy belépünk az Istennel való kapcsolatba, és feltárulkoznak előttünk a hibáink, a gyengeségeink, a bűneink, és az Isten előtt nem tudunk elbújni. Az Isten előtt nem tudjuk elrejteni ezeket, Mindazonáltal ezek a hibák, ezek a gyöngeségek is tudnak alapot szolgáltatni arra, hogy az Isten itt is megérintsen engem. Hogy ott tudok igazán megnyíni, ahol nekem dolgoznom kell magamon, ahol nekem van valami lemaradásom, ahol nekem fejlődnöm kell. És hogy ezek a hibák, ezek a gyengeségek, ezek nem hátráltatói az imádságnak, hanem ezt próbáltam megmutatni, hogy ezek igazán tudnak nekünk segíteni abban, hogy fejlődjön, és hogy igazán ráismerjünk arra, hogy ezeken keresztül is meg tud szólítani engem az Isten. És hogyha ezekre rádöbbenek, akkor rádöbbenek nem csak a hibáimra, hanem arra is, hogy az Isten mennyire szeret engem. És a legnagyobb boldogságunk az, és az imádság erre segít bennünket, hogy rádöbbenjünk, hogy mi az Istennek a szeretett gyermekei vagyunk. És hogyha az Isten így szeret bennünket, akkor nekünk is a saját magunk szeretetével kell őt szeretni, a saját magunk imádságával kell őt szeretni. Ezért is igaz az, hogy mindenkinek valamilyen módon személyes az imádsága, hogy persze vannak kötött formák, vannak, amelyek szerkezetet adnak, vannak, amelyek segítenek bennünket, hogy hogyan kell imádkozni, de végső soron mindenkinek saját magának kell megtalálni azt, hogy ő hogyan tud imádkozni az Istenhez. És a harmadik része az előadásainak pedig kicsit az imádságnak a gyümölcseiről szól. Direkt használom a gyümölcsök szót, mert a gyümölcs az olyan, aminek a megéréséhez idő kell, amelyet gondozni kell, amely nem automatikus. Az imádságunk az nem egyből hoz valami hasznot számunkra, hanem az imádság az hosszú, kitartó munkának a gyümölcse, és ennek az imádságnak ilyen hosszú távú gyümölcsei mutatkoznak a mi életünkben. És hogy milyen gyümölcsöket tapasztalhatunk meg az imában, ez is azt gondolom, hogy attól függ, hogy mennyire tudunk mi kitartóak lenni, mennyire tudunk mi önzetlenek lenni az imában, mennyire tudjuk mi az időnket oda áldozni. És nagyon érdekes, hogy a szamáriai asszony is, amikor találkozik Jézussal, megtörténik a beszélgetés, ott hagyja a korsót. Ott hagyja a korsót, ami azt szimbolizálja, hogy mi is az imádságban ott vagyunk, valamit szeretnénk vinni, a kéréseinket, örömünket, hálánkat, akár nehézségeinket, és valahogy, ha belépünk az imádságba, találkozunk az Istennel, elidőzünk az ő jelenlétében, akkor valahogy ezek a dolgok átalakulnak és a helyükre kerülnek. Valahogy mi is ott hagyjuk ezt a korsót, és megtaláljuk azt, hogy mit is kell tennünk, és megtapasztalhatjuk a gyümölcseit, mint ahogy a szamari asszony is elkezdte hirdetni Jézusnak a jelenlétét a városban, és sokak megtértek. Azt gondolom, hogy ezek az igazi gyümölcsök, amelyeket valóban kitartóan kell imádkoznunk, amelyek nem automatikusan jönnek, de úgy vélem, hogy az életben az igazán fontos dolgok azok nem automatikusan jönnek, hanem valamilyen módon a mi munkáinknak és az Isten kegyelmének a eredményei. Hogy oda kell adnunk magunkat teljes mértékben, hogy valóban megtapasztalhassuk azt, hogy mi is az imádságnak igazán a gyümölcs az életünkben.
Az irotai zsolozsmás napok az egy nagyon különleges keretet ad azzal, hogy a csendet segíti, a közösség erejét is megmutatja. Milyen előadóként ebben jelen lenni?
Először is nagyon megtisztelve érzem magamat, mert amikor először voltam itt, akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer én is elő fogok adni. Úgy vélem, hogy azt tudom megosztani, amit én is megtapasztaltam, amit én is átéltem, amit én is igyekszek minden nap teljesíteni. Mert úgy vélem, hogy talán az emberek személye sokkal fontosabb az, hogy lássák azt, hogy a papok is küzdködnek ezzel, hogy amikor a papoknak is erőfeszítést kell tenni, hogy a szenteléssel nem lesz automatikus az, hogy akkor mi itt az imádságban is felső fokon fogunk működni, és minden küzdelem nélkül lesz. Hogy ez egy út, ez egy hosszantartó út, ami egész életünkön át tart. De hogy megéri ebben az imádságban ott lenni, hogy megéri valóban az Istennel szoros élő kapcsolatban lenni.
Püspök atyával mondhatom, hogy már megszokott módon évről évre beszélgethetünk itt irotán. Milyen a 2026-os év zsolozsmás tábora? Egy picit jellemezni, bemutatni kellene.
Hát fontos, hogy ez mindig képmutatás nélkül legyen bemutatva, hiszen lelkiségről van szó, olyan lelki programról és eseményről, amely itt a környéken egyedülálló, és számunkra egy nagyon értékes szokás és hagyomány is lett. Az idei zsolozsmás tábor az utóbbi évek zsolozsmás táborainál nagyobb részvétellel zajlott, és ez örömteli volt. Ráadásul az időjárás is nagyon kedvezett nekünk, mintha klimatizált irotára érkeztünk volna. A kánikulából most szinte semmit nem tapasztalhattunk, és nap mint nap egy kis permetező eső ütötte a kedélyeket, és jót tett a már-már felhevült testünknek, lelkünknek. Az, hogy 40-en vagyunk együtt az irotai templomban, az esélyt ad arra, hogy 3 nap és éjjel folyamatosan tudjunk imádkozni. Amikor jóval kevesebben voltunk, akkor egyesek számára valóban túlterhelő volt, hogy éjszaka is egy-egy órára, két órára a templomban a zsoltározásnál tartsák a frontot. Most viszonylag kiegyensúlyozottan, spontán módon sikerült megosztani ezeket a nehéz éjszakai időket is. A Zsolozsmás tábor első két napjában 9 imaórát végzünk, már a reggeli zsolozsmát és az alkonyati zsolozsmát is ide számolva, és az ezen kívül eső időkben itt-ott egy kis elmélkedést hallgatunk, de alapjában véve zsoltározással telik az idő. És az, hogy 40-en együtt vagyunk, azt is jelenti, hogy az a már évszázadok óta előírt 40 uramirgalmaz minden imaórában, az most olyan személyre szóló, meg a helyzetre is, hiszen világunk, országunk is nagyon rászorul az imádságra, és Leó pápa legutóbbi megnyilatkozásaiban is utalást láttunk rá, hogy az Isten irgalmát kérjük erre a nagyon sajátos helyzetbe került világra. Úgyhogy ez a 3 nap esélyt adott számunkra az összeszedettségre, a lelki felfrissülésre, de a közösség teremtésre is olyan hittestvérekkel, akikkel egyébként évközben nem nagyon találkozunk, itt az irotai templomban éppen az imádság láthatatlan kötelékei kapcsolnak össze bennünket, és ez nagyon jót tesz.
Szent Damján tábort 1997 óta csak nem minden évben sikerült megrendeznie a görög-katolikus papnövendékek által alapított Szent Damján körnek. Jelmondatuk, hordozzátok egymás terhét. A tagjai görög-katolikus papnövendékek és hozzájuk csatlakozó fiatalok, akik egész évben imádkoznak a fogyatékkal élőkért. Kapcsolatot ápolnak velük, és nyári vakációjukból egy hetet enyhe vagy középsúlyos fogyatékkal élő gyerekek, fiatalok nyaraltatására szentelnek. Ebben az egy hétben minden táborozót egy vagy két önkéntes segíti, akik gimnazisták, egyetemisták és felnőtt korú dolgozó fiatalok. A tábor a fogyatékkal élőknek ingyenes. A kiadásokat a papnövendékek fedezik úgy, hogy egész évben jótékonysági programokat, koncerteket szerveznek, adományokat gyűjtenek. Idén is a Budai-ki falu táborban fogadta a 93 fogyatékkal élő fiatalt a 125 önkéntes segítő. A táborozókat püspökeink is minden évben meglátogatják. Kocsis Fülöp metropolita atya rendszeresen motorral érkezik, hogy amíg csak jelentkező van, motoroztassa a táborlakókat. A motorozás után és az alkonyati istentisztelet előtt jutott pár perc arra, hogy Obbály Teréz mikrofonja előtt értékelje mindazt, ami itt történik.
Sokszor beszélgettünk már arról a Damján táborban is, hogy egy kicsit megkoronázása a nyári Damján tábor a papnövendékek egész éves imádságának. De mintha koronája lenne ez a motorozás is ennek a tábornak. Mi az, ami miatt fontos érsekatyának? Mi az, amit adni tud, vagy mi az, amit kap érsekatya ezektől a gyerekektől?
Hát hadd kezdjem azzal, hogy motorra is azért ültem, hogy a motorosokat is bevonjam. Amikor a fiatal atyák létrehozták, meg barátaik a görögkatolikus motoros klubot, és meghívtak engem, akkor hát persze nem sok vonakodással, örömmel, de azért vállalkoztam rá, hogy akkor ezen az úton, ebben a formában is be tudjuk vonni őket a görögkatolikus egyházba, illetve a Krisztus egyházának az életébe. És nem csak a Damjánnak megkoronázása, ez a motorozás, hanem a motorosoknak is ez a Damján tábor. Most kevesen tudtak eljönni sajnos, ez a csütörtök délután nem volt túl szerencsés, de tudom azt, más alkalmakkal is, vagy egyébként, amikor táborok vannak, a gyerekek motorozhatása, ezeknek a Marconának tűnő egy egyébként melegszívű vasparipásoknak nagyon nagy élmény. Tehát nekik is, tehát a motorosoknak is, tehát és nekem is ugyanígy. Amikor látjuk a kacagó arcokat, vagy a kapaszkodó, de örömében usikongó gyerekeket a hátunk mögött érezzük, ez nagyon nagy élmény. Tehát örömöt adni nyilván az mindig nagyszerű, Isten ezt nagyon kitalálta. És tény, hogy a gyermekeknek is nagy élmény, maga az egész tábor, sőt a szülőknek is, ezt tudjuk jól, hiszen én nem tudom, hanyadik éve csinálják már a kisfavok ezt nagyon-nagyon hűségesen és odaadóan, tehát mindenki jól jár. És amikor ide jövök ebben a nagy szeretett országba, akkor én is szeretett morzsákat szedegetek, mert én részesök abban, amikor jövök, akkor jönnek, engem is megölelnek a gyerekek, legtöbben már ismerősként köszöntenek. Most volt egy kis aranyos kislányka, aki most először volt, és szokatlan volt nekem az ő kis félelme, vonakodása, mert már megszoktam, hogy jönnek hozzám, aztán neki egy kis udvaroltam, és aztán azért elég hamar feloldódott ő is. Tehát a szeretetet adni-kapni az mindig töltekezést jelent. Ebben részesülök én magam is, és akiket ide tudok hozni a motoros szimborák közül, és van, hogy szülők is eljönnek, és látják ezt, hogy milyen mennyországban itt, így az Jóistennek a gazdaságában mindjárt részesülünk.
Az idén 19 kispap tölti itt ezt az egy hetet, amit ide áldoz tulajdonképpen a nyári szünetéből. Hogyan értékeli esek, atya, azt, hogy a kispapok így állnak helyt, ebben is helyt állnak, és ilyen nagy szeretettel és lelkesedéssel tudnak fordulni a rászorulók felé?
Ez egy nagyon régóta élő kispapok által szervezett tábor, teljes egészében ők csinálják elejétől a végig a pénzmegszerzés, a szállás, a koszt, orvosi ellátás és minden mást. Rájuk bízok, és ők ezt örömmel is és felelősséggel csinálják. Hogy ilyen sokan vannak, nem tudtam, hogy egész nagy számban vannak itt, máskor is azért sokan szoktak lenni. Tegyük hozzá, hogy sokuknak szerintem a barátnője is itt van, és az meg külön jó látni, hogy együtt szolgálnak a jövő papjai, papfeleségei. Ebben a nem könnyű, de örömteli szolgálatban együtt vannak, úgyhogy ez is szép dolog. És a lelkesedés. Hát a fiatalok mindig lelkesednek, nem? Vagy azért. Azt meg azért jó terelgetni, hogy jó ügyért lelkesedjenek. Nem valami egész különleges személyiségek, hanem tiszta lelkű emberek, akik áldozatkészséget is vállalva, de lelkesednek ezért a jó ügyért is. Szerintem a szívében minden fiatal ilyen, csak nem jut el ide, vagy nincs lehetőség, nem is hallott róla. Annak örülök, hogy ilyen sokan vannak, és más fiatalok is vannak, mindig válogatni kell, tehát gyakorlatilag egy válogatott csapat, mondhatni a legjobbak kerülnek be. Ez is rendjén van, mert sokan hallották már a Damján táborról, és akkor szeretnének jönni. Szóval ezt a lelkesedést, amennyire lehet, megpróbáljuk csatornázni, irányítani. Mert nem mindegy, hogy a mai fiatalság miért lelkesedik. És ez nem csupán ideig, óráig tartó szalmalánk, hanem hogyha itt ezeket az élményeket feldolgozzák, ezeket a tapasztalatokat beépítik az életükben, nagyon sokat formál rajtuk. Még akár azt is mondhatom, hogy a papképzésnek része, hiszen a képzés 6-7 esztendeje alatt mindnyájan 2-3-szor, még többször megfordul itt. Úgyhogy ez fontos része, hogy később papként a rászorulók, a kiszolgáltatottak felé nagyobb, nem csak szeretettel, hanem hozzáértéssel, megfelelő érzékenységgel forduljanak. Tehát egyházunk gazdagság, és örök, hogy ilyen sokan itt vannak.
Fülöp püspökatyát nem először kísért el a Damján táborban Nádró János, a görög katolikus motorosok közösségének lelkes szervezője.
Te nem először, reméljük nem utoljára, hanem tényleg sokat szorít vagy. Ma is Debrecenből indultál érsekatyával, és le se szálltatok a motorról, hanem azonnal mentek mögétek folyamatosan a fogyatékos gyerekek. Ők rengeteget kapnak ettől a motorozástól, ettől a tábortól. Nagyon élvezik, amikor felszállhatnak. Mi az, amit te kapsz ezektől a gyerekektől egy ilyen motorozástól?
Évtizedek óta járunk már tulajdonképpen, még Debrecenbe kezdtük annak idején. Én ott ismerkedtem meg, vagy 15 évvel ezelőtt ezzel a csapattal, ezekkel a gyerekekkel, és akkor is azt éreztem, hogy akkor a szeretetet és akkor a boldogságot, nagyon sok helyen motorozok, nagyon sok helyen vagyok, de ilyet nem kapsz. Tehát ez egy más, és ez hoz el minden évben. Ami örömet szerzünk nekik, azt kapjuk vissza. És ezt mindig visszakapjuk, és az egész életben, az egész élet folyamán, mint Jézusnak a szava is, hogy a szeretet az egyik legfontosabb dolog. És ha te adsz egy kicsit, és sokkal többet visszakapsz, és akkor ez így működik szerintem, és én ettől vagyok, hogy úgy érzem, hogy kiegyensúlyozott, boldog görög katolikus motoros.
Augusztus 6-án ünnepeljük Urunk színeváltozását. Egyházunk ezt az ünnepet majdnem az egyházi év végére helyezte, pedig az evangélium elbeszélése szerint az esemény röviddel Krisztus kereszthalála előtt történt. Ennek alapján nagybőjt elején kellene ezt a nagy eseményt megünnepelni, de a nagybőjt szigorú bűnbánati napjai nem tudnának méltó keretet biztosítani az úrszínváltozás határtalan örömének. A témáról az ünnep ikonját szemlélve dr. Papp Miklós, görögkatolikus áldozópap, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcsteológia tanszékének vezetője osztja meg velünk gondolatait. Mondani valójához a helyszínt is megválasztotta. Budapesten, a Gellért hegyen készítettük el a hangfelvételt.
Ha van ikon, ami az etikának a kedvence, akkor az a színeváltozás ikonja. Úgy is mondhatnánk, hogy a színeváltozás ünnepe az az etikának az ünnepe. Miért? Három mozzanatot látunk az ikonon. Az első, amikor Jézus a tanítványokkal fölmegy a hegyre, ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap, és aztán tanítványaival együtt lejön a hegyről. Az első mozzanat föl a hegyre. A hegyre fölmenni az mindig erőfeszítés. A mai etika nem győzi hangsúlyozni, hogy életünknek a jó vezetése az nem egy pillanatnyi ötlet, egy intuitív megvilágosodás, hanem az munka. Azon dolgozni kell. Még a lelkiismereti ítélet is az egy hosszú munkának az eredménye. Egy picit ma azt érzem, mintha várnánk ezt a kész alkotást, hogy Istentől jön a kész terv, hogy mit kezdjek az életemmel, hogyan hozzak nagy döntést. Mintha mai világban hozzászoktánk a kész termékekhez, vagy legalább a félkész termékekhez, és elszoktánk attól, hogy valamin dolgozni kell. A hegyre fölmenni az munka, erőfeszítés. Hogy egy jó döntést hozzak az életemben, az erőfeszítés. Hogy egy szerelmet, egy házasságot egyben tartsak a halálig, az erőfeszítés. Hogy megtaláljam én a munkámat, a hivatásomat, és abban szakmailag fejlődjek, az erőfeszítés. Hogy a gyermekeimet jól neveljem, az erőfeszítés. Hogy az Istennel legyen egy élő, minőségi kapcsolatom, erőfeszítés. Ahhoz, hogy én a hegyre följussak, erőfeszítésre van szükség. Olyan jó lenne, ha mai ember fel tudná magába szítani ezt a pozitív agressziót, hogy ma imádkozom egy olyan jót hosszan az atyával. Ma elmegyek a házastársammal, ma gyermekeimmel játszom egy olyan jót. Ma ezt a munkát olyan jól elvégzem. Ezt a pozitív agressziót, ezt a megküzdést, ha felszítanánk magunkban, olyan jók lennének életvezetésünkhöz, döntéseinkhez, egész erkölcsünkhöz. A hegyre fölmenni erőfeszítés nehezebb. Van egy régi történet arról, hogy Szókratész megy föl a hegyre, és találkozik útközben a színésznővel, aki gúnyosan megjegyzi, lám Szókratész, velem milyen sokan vannak, veled pedig milyen kevesen. És Szókratész válaszol, igen, de én a hegyre fölfelé megyek. Fölfelé nehezebb és kevesebben vállalkoznak rá, lefelé mindig találni társat, akik lefelé tartanak, lefelé csúsznak. Fölmegy Krisztus Urunk a hegyre, az apostolok megteszik vele ezt az erőfeszítést, és aztán ott színében átváltozik, ragyog, mint a nap. Olyan fontos ez nekünk embereknek, hogy látjuk az ember Jézust, ahogy fölmegy, és aztán látjuk emberségén, ahogy átragyog Istensége. Az emberi természeten átragyog az isteni természet. Fontos ez nekünk, mindegyikünknek, mert tudjuk azt, hogy az emberi természetünk az hiányos. Nagyon sok filozófiai, pszichológiai könyv van, amelyek erről beszélnek, hogy az ember aszimmetrikus lény, az ember hiány lény, az ember meg nem állapodott állat, és sorolhatnánk, mindegyik arról beszél, hogy nem vagyunk készen. Van bennünk egy nagy hiány, és keressük azt, hogy hogyan legyek én teljes. A mai ünnep, és ez az ikon arra mutat rá, hogy az emberi természetnek a teljessége Krisztusban van. Amikor keresem a teljességet, akkor fölmerülnek a szemem előtt nagy-nagy emberek, de ki a teljesség? Einstein, Picasso, vagy Hitler, vagy Schwarzenegger, és sorolhatnánk nagy embereket? Ki a teljesség? Kihez igazítsam én a magam hiány lényét? A teljességet ma azt látjuk, a teljességet Jézus Krisztusban érhetjük el. Ahogy az ő emberi természetén átragyogott az isteni természete, nekünk is ez a dolgunk, hogy rajtunk keresztül átragyogjon az isteni, hogy átistenüljünk. Ez a teószisz a keleti egyháznak egy gyönyörű régi tanítása. Az életnek a célja nem egyszerűen az, hogy jók legyünk és jóságosak legyünk, hanem átistenüljünk. Ez a teószisznak a gyönyörű szép elmélete. Ha az ember hiány lény, és keresnie kell a teljességet, mindig töprengenie kell arról, hogy mit gondol a teljességről. Amit a teljességről gondolunk, olyanok akarunk lenni. Úgy is mondhatnánk, hogy a teljesség az egy önbeteljesítő jóslat. Ki mit gondol a teljességről, vagy az Istenéről, olyanná fog válni, olyan akar lenni. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mit gondolunk mi teljességnek, tökéletességnek. Ha látjuk azt, hogy Krisztus mutatja magát új napként, hogy én vagyok a teljesség, akkor nekünk ehhez kell igazodnunk, és akkor nem fogunk rossz úton járni, és életünk közepén vagy felén megbánni, hogy hozzáigazodtunk. Krisztus Urunkon átragyog isteni természete, és aztán utána nem maradnak itt, hanem lejönnek a hegyről. Bár az apostolok mondják, hogy olyan jó itt lenni, van valami olyan katartikus élményük, olyan extázisuk, hogy maradjunk itt, és azt mondja Krisztus Urunk, nem, gyerünk vissza le a hegyről. Nem ragadnak itt a dicsőségben, az örömben, hanem mennek le a hegyről vissza a kemény világba. Heidegger, a német filozófus, írja egyik helyen, hogy a filozófia célja nem az, hogy elvezessen az élettől, és ilyen absztrakt filozófiai ideákkal foglalkozzunk, a filozófia célja, hogy visszavezessen az élet keménységébe. A kereszténység célja nem az, hogy elemelkedjünk a földtől, és lenézzük a földi életet és a földi gondokat, hanem hogy gyerünk vissza a világba, a kemény világba, de már máshogy. Ha ezt az utat naponta megjárjuk, minden imánkban megjárjuk, minden liturgián megjárjuk, akkor nem fogunk leragadni egyik végletben sem. Fel akar emelni az ikon minket a porból, ne gondolkodjunk, ne örüljünk úgy, mint a pornak a szintje. Fel a porból magasra, ott találkozzunk a teljességgel, és aztán gyerünk vissza az életnek a keménységébe, de már máshogy, mert láttuk a teljességet. A kereszténység ezért lesz alkalmas vallás arra, hogy fölemeljen a világnak a matériájából, a teljességet megpillantva aztán visszatérítsen minket a világba, menjünk a világba, hatékonyan alakítsuk a világot.
Kedves hallgatóink, műsorunk végén felhívjuk figyelmüket arra, hogy augusztus 16-án hazánk nemzeti kegyhelyéről Mária Pócsról közvetítünk Szent Liturgiát a Kossuth Rádióban, melybe a 10 órakor kezdődő hírek után kapcsolódhatnak be. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal 2 hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabos nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!